Rút könyve első rész. Matthew Henry ige magyarázata. Rút könyvéről általában. Ez a rövid történet egy egyszerű család magánéletéről nagyon találóan következik itt a Bírák könyve után. Az itt elbeszélt események a Bírák idejében történtek, s nagyon helyesen van a Sámuel könyvei elé helyezve, hisz az áradékában Dávid királyt mutatja be. Ennek ellenére a zsidók az ő bibliájukban külön választják a könyvet mindkettőtől, és azt a Magillot vagy kötetek egyikeként kezelik, melyeket egybefoglalva a bibliájuk végére helyeznek ilyen sorrendben: Salamon éneke, Rút, Siralmak, Prédikátor és Eszter könyve. Valószínűleg Sámuel lehetett a könyv szerzője. Nem szábul be csodákról, sem törvényadásról, nem szól háborúkról, sem győzelmekről, sem világhatalmak bukásáról és felemelkedéséről, hanem elmondja a Naomit ért nyomorúságot, megpróbáltatást, azután pedig megvigasztaltatását. Elbeszéli először Rút megtérését, s azután az áldott kiváltságokat, melyekben részesült. Számos ilyen eset történhetett abban az időben, melyeket hasonlóképpen érdemesnek tartanánk a megörökítésre. De Isten úgy látta jónak, hogy ezt adja tudtunkra. És látjuk, hogy a közönséges történetírók is fenntartják maguknak a jogot írásuk tárgyának megválasztásakor. E könyv célja először, hogy Isten gondviselésére hívja fel a figyelmünket, felmutatva, mi nagy gonddal őrködik egyéni dolgaink felett, s hogy megtanítson minden helyzetben arra nézve, megismerve és elismerve Istent minden mi utainkban, s minden eseményben, mely velünk történik. Lásd 1 Samuel 2, 7-8, Zsoltár 113, 7-9. Továbbá, hogy Krisztushoz vezessen minket, ki Rút leszármazottja volt, s akinek nemzetség táblázatának egy töredékével zárul ez a könyv, és innen került át Máté első részébe. A moábita Rútnak a megtérésében és a messiás családfájába való felvételében a pogányok elhívásának előképét látjuk, kik a meghatározott időben Jézus Krisztussal, ami Urunkkal való közösségbe bevétettek. A Naomit és Rútot ért megpróbáltatásokról számol be az első rész. Azért szorgalmoknak és aladatoknak példáját látjuk a második részben. Boázzal szövetségbe kerülnek a harmadik részben, és ezáltal boldog sorsuk lesz negyedik részben. S ne feledjük, hogy a történet színhelye Betlehem, az a város, hol üdvözítőnk született. Következik tehát Rút könyvének magyarázata gyakorlatias építő megjegyzésekkel társítva, írta Matthew Henry. Első rész. Ebben a fejezetben a Naomit ért nyomorúságokat látjuk. Úgy látjuk őt, mint egy szorult helyzetben levő gazdasszonyt, aki az éhség miatt Moab földjére kényszerül távozni. Mint egy szomorú szívű gyászos özvegyet és anyát, aki siratja férje és két fia halálát. Mint egy gondos anyóst, ki kíván kedvében járni menyeinek, de fájlalja, hogy nem képes tenni értük valamit, amikor szülőföldjére visszatér. Mint egy szegény asszonyt, aki hosszas távollét után visszatér szülőföldjére, és barátai, szomszédai jó indulatára van utalva. Mindezen dolgok siralmasak és látszólag ellene voltak, s mégis mindenek a javára szolgáltak. Következik az első 5 vers. És lőn azokban a napokban, amikor a bírák bíráskodának, éhség lőn a földön. És elvinne egy férfi a Juda Betleheméből, hogy Moab mezején tartózkodjék, ő meg a felesége és a két fia. A férfi neve Elimélek, és felesége neve Naomi. Két fiúk neve pedig Mahlon és Kiljon, efrataiak, Juda Betleheméből valók. És eljutának Moab mezejére, és ott valának. Meghala pedig Elimélek, a Naomi férje, és marad ő és az ő két fia, akik moábita leányokat vőnek feleségül. Az egyiknek neve Orpa, a másiknak neve Rút. és ott lakozának közel 10 esztendeig. Magyarázat. Az első szavak képezik az egész időmeghatározást, ami csak rendelkezésünkre áll az egész történetben. A bírák bíráskodásának idejében történt. Nem azokban az űrzavaros időkben, amikor nem volt király Izraelben, hanem amikor a bírák bíráskodtak, és kormányozták az országot. De hogy melyik bíró alatt történtek az események, nincs följegyezve, és a bibliatudósok következtetései nagyon bizonytalanok. Azonban a bírák korának kezdete felé történhetett, mert Boáz, aki Rútot feleségül vette, Ráhábtól született, kiről olvassuk, hogy Józsui korában befogadta a kémeket. Egyesek szerint Ehud napjaiban, mások szerint Debora idejében történt. A tudós Patrik püspök véleménye szerint Gedeon korában történhetett, mert csak az ő idejében olvasunk éhségről, a midianiták megszállásának következtében. Bírák 6-3-4. Miközben a bírák bíráskodtak, hol az egyik városban, hol a másikban, Isten gondviselése különösképpen őrködött Betlehem felett. S egy királyra volt tekintettel, a Messiásra, ki két pogány anyától is származott, Ráhábtól meg Rúttól. Előttünk van itt, első fejezet, egy éhség az országban, Kánoán földjén, a tejjel és mézzel folyó földön. Ez azon ítéletek egyikét képezte, melyekkel Isten előre fenyegette őket, hogy rájuk hozza bűneik miatt. 3 Mózes 26-19-20. Neki sok nyílvesszője van, mit igénybe vesz a büntetésre. A bírák idejében ellenség sanyargatta őket, s amikor az ítélet alatt nem tértek meg, Isten az éhséget próbálta ki rajtuk, mert amikor ő bíráskodik, ő győzni is fog, célját eléri. Az ország békében volt, de mégsem volt bőségben. Míg Betlehemben is, mely város nevének jelentése, a kenyérháza, nagy éhínség volt. A termőföld kopár parlaggá változott, azért, hogy megtérítse és kigyógyítsa a fényűző, hiába való életből azokat, akik rajta éltek. Második fejezet. Előttünk van itt egy följegyzés egy bizonyos családról, mely az éhségtől nagyon szenvedett. Az Elimélek családja volt ez. Nevének jelentése, Isten az én királyom. És ez nagyon megegyezett Izrael állapotával, midőn a bírák bíráskodtak, mert az Úr volt az ő királyuk. Ugyanakkor vigasztaló is volt számára, és családjára nézve nyomorúságokban tudni azt, hogy Isten az övék, és ő uralkodik mindörökké. Feleségét Naominak hívták, és a név jelentése kedvest, jó lelküt jelent. Ám gyermekeiknek nevei, Mahlon és Kiljon, betegséget és csorbadást jelentenek. Talán azért, mert nem voltak életerősek, s látszott rajtuk, hogy nem lesznek hosszú életűek. Ilyenek a mi kedves dolgaink termékei is, gyengék és erőtlenek, hervadók és múlandók. Harmadik fejezet. Előttünk van itt a család elköltözése Betlehemből, Moáb országába, a Jordán túlsó részére, a megélhetés érdekében, mivel nagy volt az éhség. Úgy látszik, Moáb országában bőség volt, miközben Izrael földjén nagy volt az kenyérszükség. A gondviselés közönséges áldásai gyakran nagyobb bőséggel áradnak azokra, kik Istentől idegenek, mint azokra, akik ismerik és imádják őt. Moáb nyugodtan élt gyermekségétől fogva, miközben Izrael edényből edénybe töltetett. Olvassuk Jeremiás 48.11-ben. Nem azért, mivel Isten a moábitákat jobban szerette, hanem azért, mivel az ő osztályrészük ebben az életben volt. Ide költözött Ebimélek. Nem azért, hogy véglegesen letelepedjék, hanem csak átmenetileg egy ideig jövevényként tartózkodjék ott, míg a szárasság elmúlik. Miként Ábrahám, aki egy hasonló alkalommal Egyiptomba ment alá, meg Izsák, aki a filiszteusok földjére költözött. Már most, ami Elimeleknek családjáról való gondoskodását illeti, s azt, hogy feleségét és gyermekeit magával vitte, ez kétség nélkül dicséretes dolog volt. Aki a saját háza népére gondot nem visel, a hitet megtagadta. 1 Timóteus 5.8. Amikor szorultságba került, nem hagyta magára ház népét, hogy szerencsét próbáljon egyedül, és nem hagyta feleségét és gyermekeit egyedül küszködni a megélhetésükért, hanem, amint illik egy gyöngét férjhez és szerető apához, ahová ő ment, vitte magával őket is. Nem tett úgy, mint a kegyetlen stucsbadár, Jób 39.16. De nem tudom, miként lehetne helyeselni ez alkalommal a Moáb országába való költözést. Ábrahám és Izsák csak jövevények voltak Kánoán földjén, s onnan való eltávozásuk összhangban volt akkori helyzetükkel. De Izrael fiai most már a honfoglalás után véglegesen letelepedtek, s a pogányok földjére költözni nem illett hozzájuk. Hát mennyivel volt több oka Elimeleknek elköltözni, mint bármely más honfitársának? Tegyük fel, hogy rossz gazdálkodás következtében elvesztette vagyonát, és elvesztette földjét, vagy zálogba kellett adja, és emiatt jutott nagyobb szükségbe másoknál. Nos, ez esetben Isten törvénye kötelezte az ő fele barátjait, hogy segítsenek rajta. 3 Mózes 25-35. De nem ez volt a probléma, hisz nem tönkrementen ment el. Azokon, kik otthon maradtak, látjuk, hogy az éhség nem volt annyira nagy, hogy ne lehetett volna túlélni. És neki nem is volt nagy családja, és csak 2 fiúról kellett gondoskodjon. De ha ő nem tudott megelégedni azzal a kevéssel, melyen honfitársai megértek, és ha az éhség napján képtelen volt elégedetnek lenni, ha csak nem telíthet oly bőséges asztalt, mint korábban, valamint ha nem tudott élni abban a reménységben, hogy eljönnek majd a bőség évei ismét a rendelt időben, vagy legalább nem tudott türelmesen várni azokra az évekre, ez az ő hibája volt, és ezzel tiszteletlen volt Istennel szemben, és megvetette azt a jó földet, amit az Úr adott nekik. És ezáltal elerőtelenítette testvéreinek kezét is, akikkel együtt közösséget vállalva ki kellett volna vegye részét férfiasan a próbában. De így rossz példát adott másoknak is. Ha mindenki hozzá hasonló módon cselekedett volna, úgy Kánoán földje elnéptelenedett volna hamar. Jegyezzük meg, az elégedetlen, bizalmatlan és áltatlan lelkületnek jele az, ha megunjuk azt a helyet, ahová Isten helyezett bennünket. S ha el akarjuk azt hagyni, mihelyt bármi kis kellemetlenséggel vagy nehézséggel találkozunk. Ostobaság azon töprengeni, miként szabaduljunk meg a keresztül, melyet Isten utunkra helyezett, ahelyett, hogy készséggel magunkra vegyük. Bölcsen azon kell fáradozzunk, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki az adott körülményekből, mert ritkán történik, hogy a helyzetünk megváltoztatása annak javulását is eredményezné. Vagy ha mindenáron költözni akart, miért éppen Moáb országát választotta? Ha tudakozódott volna, bizonyára jobb megélhetésre talált volna Izraelnek valamely más törzsénél, például a Jordán túlsó oldalán, mely épp határos volt Moáb földjével. Ha Istenért és az ő tiszteletéért hevült volna igazán az ő szíve, s testvére iránti szeretete oly erős lett volna, mint illik egy izraelitához, nem vette volna rá magát oly könnyen arra, hogy moábiták közé költözzön. 4. fejezet. Előttünk van itt továbbá 2 fiának házasságkötése 2 moábita leánnyal, az ő halála után. Mindenki egyetért abban, hogy ezt helytelenül cselekedték. A kádai szöveg ezt mondja, áthágták az Úr igének rendelését azzal, hogy idegen nőket vettek feleségül. Ha nem akartak nőtlenül maradni, míg visszatérnek Izrael földjére, hát nem voltak oly messze szülőföldjüktől, hogy ne hozhattak volna onnan feleséget maguknak. Nem gondolta Elimélek, amikor Moáb földjére költözött, hogy fiai valamikor is így szoros rokonságba kerülnek a moábitákkal. ám de azok, akik gyermekeiket rossz társaságba vezetik, s eltávolítják az Istentől rendelt üdvösségre segítő eszközöktől, még ha azt gondolják is, hogy jól felfegyelezték őket, s megtanították a kísértéssel szembeszállni, nem tudják, mit cselekesznek, sem azt, hogy mi lesz ennek a vége. Nem tűnik ki, hogy a moábita nők a zsidó vallásra tért prozeliták lettek volna. Mert Orpáról később azt mondja az ige, hogy visszatért az ő isteneihez. Tehát még mindig a Moab bálványait tisztelte, s imádta. Ezek voltak az ő istenei. Megalapozatlan a zsidóknak azon hagyománya, mely szerint Rút Moab királyának, Eglonnak a leánya lett volna. Mégis a kádei szöveg ezt is belefoglalja. De ez semmiképpen sem egyeztethető össze a zsidóknak egy másik hagyományával, mert a kádei szöveg hasonlóképp közöl, hogy Boáz, ki Rútot később feleségül vette, azonyos volt Ibsánnal, azaz a bíróval, ki Eglon halála után 200 évvel ítélt Izraelben. Bírák 12. 5. fejezet. Előttünk van Elimeleknek és két fiának halála, és az a szomorú állapot, melybe ezáltal Naomi került. Meghalt a férje, s úgy szintén két fia is. Nem sokkal házasságkötésük után. S a kádai szöveg így fejezi ki, napjaik megrövidítettek, mivel áthágták a törvényt, idegen feleségeket véve maguknak. Lásd meg itt, hogy egy bárhova mennénk is, a halál elől ki nem térhetünk. Ki végzetes nyillait szólja mindenfele. 2. Nem várhatunk áldást és virágzó életet, ha elhagyjuk az Istentől rendelt helyet, utat, kötelezettségeinket. Aki megtartja életét, bármilyen emberi elgondolással, elveszti azt. 3. A halál olykor, ha betér egy-egy családba, egyre másra szedi áldozatait. Elragad egyet, hogy a másik készüljön hamarosan követni azt. Elragad valakit tőlünk szeretteink köréből, de ha ennek következtében a szomorúság nem rázza fel eléggé szívünket a megtérésre, Isten még egy hasonló csapást küld rejánk. Amikor Naomi elvesztette férjét, túl nagy reményt s bizalmat fűzött fiaihoz. Úgy gondolta, hogy az életben maradt támaszok árnyékában békésen élhet a pogányok között. De íme, mi hamar elhervadtak. Reggel még üdezölden virultak, s nevekedtek, ám az este állta előtt kivágattak és elszáradtak. Hamarosan menyegző után eltemette őket, hisz egyiknek sem maradt utána gyermeke. Ennyire bizonytalan, smulandó mindenni örömünk, élvezetünk e földön. Abban áll tehát igazi bölcsességünk, hogy bebizonyítsuk magunkat azokra az áldásokra, melyek szilárdan megállnak, és melyektől a halál sem foszthat meg bennünket. De mi keserves lett a Naomi állapota, s mi vigasztalan a lelke, midőn egyszeriből két fiát és a férjét elveszítette. Amikor e két nagy dolog, gyermekeitől való megfosztás és özvegység egyszerre szakadt rája, teljes erővel sújtotta őt a bánat, s ki volt képes arra, hogy őt megvigasztalja. Ézsaiás 47.9, 51.19. Csak egyedül Isten az, ki képes megvigasztalni az ilyen állapotban levőket is. Következik Rút könyve első rész, 6-18-ig terjedő versek. Meghalának ők is mind a ketten, Mahlon is, Kiljon is, s marad az asszony az ő két fia és férje nélkül. Felkele azért ő is az ő menyei, és visszatér-e Moab mezejéről. Mert hallotta vala Moab mezején, hogy meglátogatta az Úr az ő népét, hogy adjon nékik kenyeret. És kiméne arról a helyről, ahol volt, és vele a két menye. És menének az úton, hogy visszatérjenek Juda földjére. És mond a Naomi az ő két menyének, menjetek, térjetek vissza, ki az ő anyjának házához. Cselekedjék az Úr irgalmasságot veletek, amiképpen ti cselekedtetek a megholtakkal, és én velem. adja az úr ti néktek, hogy találjatok nyugodalmat kiki az ő férje házában. És megcsókolá őket, és ők nagy felszóval sírának. És mondák néki, bizony mi veled együtt élünk a te népedhez. Naomi pedig mondta, térjetek vissza, leányaim, miért jönnétek én velem? Hát ugyan vannak-e még fiak az én méhemben, akik férjeitek lehetnének? Térjetek vissza, leányaim, mert én már vénebb vagyok, sem hogy férjhez mehetnék. Még ha azt mondanám is, hogy van reménységem, még ha ez éjjel férjhez mennék is, és szülnék is fiakat, ugyan, megvárhatnátok-e őket, amíg felnőnek? Ugyan, megtartóztatnátok-e magatokat miattok, hogy férjhez ne menjetek? Ne, édes leányaim, mert nagyobb az én keserűségem, mint a tietek, mert engem talált az Úrnak keze. Azok pedig nagy felszóval tovább sírának. És Orpa megcsókolá az ő napát. Rút azonban ragaszkodék hozzá. Ő pedig mondta, imé a te sógorasszonyod visszatért az ő népéhez és az ő isteneihez. Térj vissza te is a te sógorasszonyod után. Rút pedig mondta, ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Mikor pedig látá, hogy erősködik vele menni, nem szólal néki többet. Magyarázat. Lásd meg itt, első fejezet, a Naomi szívében levő nemes vonzalmat Izrael földje iránt. 6. vers. Bár nem maradhatott azon a földön az éhínség végeztéig, de nem tudott távol maradni sem tőle, midőn az éhínség megszűnt. Noha Moab földje oltalmat és ellenséget biztosított számára a szükség idején, mégsem gondolt arra, hogy nyugodalma földjének tekintse, s ott végleg letelepedjék. A nyugalom földje csak a szent föld lehetett számára, melyben ott állt Isten szentélye, melyről kijelentette, ez az én nyugodalmam örökre. Figyeljük meg! Isten végül irgalommal fordult népéhez, mert bár keményen megfedt bennünket, de nem feddődik minduntalan. Miként a nyomorgatás ítélete, mely alatt oly gyakran nyögtek a bírák idejében, egy idő után egyszer véget ért, amikor Isten szabadítót támasztott számukra, úgy itt is véget ért az éhség ítélete. Isten végül kegyelmesen meglátogatta az ő népét, hogy adjon nekik kenyeret. A bőség Isten ajándéka, és az ő kegyelmes látogatása, amelyben a kenyér által, mely az élet párcája, életünket fenntartja. Noha ez áldás a legszembetűnőbb, amikor egy éhség után áraszt el bennünket, mégis, még ha folyamatosan élvezzük is azt, és soha nem tapasztaltuk még, hogy mi az éhség, soha ne legyen megszokott, s ne becsüljük le azt. Figyeljük meg, Naomi habozás nélkül visszatért népéhez. Viszonyára addig is gyakran kérdezősködött állapotuk felül, hogy milyen a termés, s milyen árban kell a gabona, de mindez ideig a hírek elkeserítők voltak. De miként a próféta szolgája, ki hétszer elment, hogy megnézze, jön-e az eső, végül egy tenyérnyi felleget látott, mely hamarosan elborította az eget, úgy Naomi is végül jó híreket kapott Betlehemből. S akkor semmi más nem térítette előt attól, hogy visszatérjen ismét oda. Moab földjén kötött új kapcsolatai nem tudták elfeledtetni vele Izrael földjéhez való tartozását. Jegyezzük meg, bár meg lehet az oka rossz helyeken való időzésünknek, azonban amikor az okok megszűnnek, semmiképp sem szabad tovább időzünk ott. Ha Isten üdvös áldásaitól akaratunk ellenére kénytelenek vagyunk távol maradni, s választásunk ellenére gonosz emberek társaságában kell élnünk, ez nagy csapás. Ám amikor a kényszerítő okok megszűnnek, s ilyen helyzetben maradunk továbbra is saját döntésünk alapján, akkor ez nagy bűnné válik. Úgy tűnik, nyomban a visszatérésre kezdett gondolni két fiának halála után. Mert úgy tekintette ezt a csapást, mint Isten ítéletét az ő háza népén. Amiért oly sokáig időznek Moáb földjén, s meghalván a vessző szavát, s azért, aki küldte azt, engedelmeskedik és visszatér. Ha visszatért volna férjének halála után, talán megmentette volna két fiának életét. Ám de amikor Isten ítélni kezd, ő győzedelmeskedik, és ha az első csapás nem ébreszt bennünket bűntudatra és kötelességünk tevésére, a következő majd megteszi. Amikor a halál betér egy családba, ezen szomorú csapást arra kell hasznosítani, hogy megtérjenek s megváltoztassák azt, ami helytelen abban a családban. Amikor szeretteinket elveszi mellőlünk az Úr, ez arra késztet, hogy önvizsgálatot tartsunk. Nem tértünk el az Úr iránti kötelezettségünk útjától, hogy ezáltal visszatérjünk oda. Isten eszünkbe juttatja álnokságainkat, bűneinket, amikor megöli egyetlen fiunkat, 1 Királyok 17-18. És ha ilyen módon tövisekkel keríti körül utunkat, azért teszi, hogy késztessen kimondani, megyek s visszatérek előbbi férjemhez, miként Naomi itt az ő hazájába, Hóseás 2-7. Továbbá azért kezdett a visszatérésre gondolni, mert Moáb földje szomorú, gyászos helyé vált most már számára. Kevés örömöt nyújtott számára az, hogy azt a levegőt szívhatta magába, melyet férje és két fia végsőként kilehelt, vagy hogy azon a földön járhatott, melyben eltemetve voltak szemei elől, de nem a gondolatai elől. Eként veszi el tőlünk Isten azokat a vigaszokat, melyekre sokat építettünk, s melyekhez szívünk nagyon hozzánőtt, itt e vándorlás földjén. Azért, hogy többet gondoljunk a másik világban levő otthonunkra, hogy hit és reménység által siessünk oda. E föld keserűvé válik számunkra, hogy a menny annál édesebb legyen. 2. fejezet. Lásd meg továbbá az igében azt a nemes ragaszkodást, melyel két menye, s különösen az egyik közülük viseltetett iránta, s Naominak szeretetteljes viszonzását az ő jó szívűségükért. Mindketten oly kedvesek voltak hozzá, hogy elkísérték az útnak egy szakaszáig, legalábbis amikor Juda földjére visszatért. Menyei nem azon voltak, hogy mindenáron rávegyék őt a Moáb földjén való maradásra, hanem, ha ő elhatározta, hogy hazamegy, kívántak minden lehető kedvességet és tisztességet megadni neki az eltávozáskor. Az egyik módja volt szerető kifejezésének, együtt mentek vele az úton, legalábbis az ország határáig, és segítettek neki a csomagok cipelésében, míg vele mentek, mert nem tűnik ki az igéből, hogy valami szolga lett volna a kísérletében. 7. vers. Mindebből látjuk, hogy Naomi, amint illik egy izraelita nőhöz, nagyon kedves, szeretetteljes lehetett irányukban, s megnyerte szeretetüket, és a dologban példaképként áll minden anyós előtt. S hogy Orpa meg Ruth méltóképpen fogadták az ő kedvességét, mert készek voltak viszonozni azt egész eddig. Ez nyilvánvaló jele volt, hogy egyetértésben együtt éltek, noha azok, akik által kapcsolatba kerültek, már meghaltak. Bár szívük mélyén ők még Moáb isteneihez ragaszkodtak, 15. vers, és Naomi még mindig hű volt Izrael istenéhez, mégis ez nem akadályozta az egyik felet sem, a szeretetben és kedvességben, és mindabban a jó szolgálatban, melyet kapcsolatuk megkívánt. Anyósok és menyek gyakran állnak ellenségeskedésben, Máté 10.35. És éppen ezért annál inkább szükséges, hogy szeretetben éljenek. Törekedjenek hát mindazok, akik ilyen kapcsolatban élnek, dicséretes módon megélni azt. Miután egy bizonyos utat megtettek, Naomi nagy szeretettel kérte őket a visszatérésre. térjetek vissza Kiki az ő házához. Amikor a gondviselés szomorú végzése folyton megfosztattak férjeik házától, nagy áldás volt számukra az, hogy szüleik még éltek, s otthonaikba visszamehettek, hol örömmel fogadták őket, és megélhetésük biztosított volt, s nem voltak kitéve a nagyvilágban való bújdosásra. Naomi szavai kifejezték, hogy az ő saját édesanyjuk sokkal megfelelőbb lesz számukra, mint egy anyós. Különösen, amikor az ő szüleiknek voltak házaik, míg az ő anyósuk nem volt biztos abban sem, hogy lesz-e egy hely, hova fejét lehajtsa, melyet sajátjának nevezhet. Elbocsátja tehát őket. Dicsérettel, elismeréssel, méltatással. Ez egy olyan adósság, melyel mindazoknak tartozunk, akikkel jó viszonyban együtt élünk, és ezért köszönettel tartozunk nekik. Ti irgalmasságot cselekedtetek a megholtakkal is velem, vagyis jó feleségek voltatok férjeitek iránt, kik elköltöztek, és jó szívű leányaim voltatok nekem. Minden szükségemről gondoskodtatok. Kapcsolatunk mindenképpen áldott volt. Jegyezzük meg, amikor szeretteinktől elválunk, akár halál által, vagy másképp, nagyon vigasztaló dolog, ha úgy az ő bizonyságtételük, mint a mi lelkismeretünk, arról tanúskodik, hogy miközben együtt voltunk, gondosan törekedtünk kapcsolatunkból fakadó kötelezettségeink teljesítésére. Ez segítni fog az elválás keserűségét enyhíteni. És ennek megfontolása arra serkent, hogy míg együtt vagyunk, törekedjünk úgy viszonyulni egymáshoz, hogy amikor el kell válnunk, ne legyen okunk bánkódva emlékezni helytelen viselkedésünkre. Továbbá imádsággal bocsátja el őket. Nagyon helyén való dolog barátok számára, amikor elválnak, ha imával válnak el. Áldással bocsátja haza őket. És egy anyós áldása nem megvetendő dolog. Ebben az áldásban Naomi kétszer is említi Jehovának, Izrael Istenének nevét, mint az egyetlen igaz Istent, azért, hogy menyeinek figyelmét felé irányítsa, hogy úgy tekintsenek rá, mint minden jó egyedüli forrására. Istent kéri általános értelemben, hogy jutalmazza meg őket kedvességükért, jóságukért, melyet tanúsítottak iránta és az övéi iránt. Szabad kérni és várni hitben Istentől, hogy kegyelmesen bánjon azokkal. Aki mást felüdít, maga is üdülni fog. És különleges értelemben azt kéri az Úrtól, hogy férjhez mehessenek, és így boldogok legyenek. Adja az Úr ti néktek, hogy találjatok nyugodalmat Kiki az ő férje házában. Jegyezzük meg, nagyon helyén való, hogy az apostol útmutatása szerint 1 Timóteus 5.14 a fiatal asszonyok, és ő itt fiatal özvegyekről szól, férjhez menjenek, és gyermekeket szüljenek, és háztartást vezessenek. És sajnálatos dolog, ha olyan asszonyok, nők, kik jó feleségeknek bizonyultak, nem áldatnak meg ismét jó férjekkel, különösképpen az olyanok, kik ez özvegyekhez hasonlóan gyermektelenek. Azt is jegyezzük meg, hogy a házassági állapot nyugalmat nyújtó állapot. Olyan nyugodalom, amilyet ezen a világon élvezni lehet. A férj házában való nyugodalom, mely több annál, mint ami az édesanyja vagy anyós házánál élvezhető. Aztán jegyezzük meg, hogy ez a nyugodalom Isten ajándéka. Ha bármilyen nyugodalmat, örömet, gyönyörűséget találunk külső körülményeinkben, ebben Isten kezét kell megismernünk, és neki tartozunk hálaadással. Vannak olyanok, kik fele másigában élnek, és kevés nyugodalmat találnak férjük házában. Miközben az ilyenek helyzetét látjuk, kell, hogy még nagyobb hálára buzduljunk Isten iránt mi, kik nyugodalmas életközösséget élvezünk. De mindenek felett legyen Isten a mi lelkünknek nyugodalma, és ne kívánjunk tökéletes nyugodalmat ezen a földön. Aztán elmondhatjuk, hogy nagy szeretettel bocsátotta el őket, megcsókolta ők, kívánva nekik valami értékesebbet adni aranynál és ezüstnél, melyekkel ő rendelkezett. De azt akarta, hogy ez a búcsúcsók oly pecsétje legyen igazi barátságuknak, melyre amíg csak él, örömmel emlékezhessen vissza, míg ha többi nem is találkozik velük. Ha rokonok elválnak, szeretetben váljanak el, azzal az óhajjal, hogy ha nem is találkoznak többi ezen a világon, találkozzanak majd az örökké tartó szeretet honában. A két fiatal özvegy gondolni sem akarta jó anyósuktól való megválásra. Oly annyira megnyerő hatással volt rájuk e kegyes, izraelita nőnek, velük való áldott kapcsolata. Nem csak, hogy felemelték szavukat és sírtak, mint akik nem kívánnak elmenni, hanem vallást tettek elhatározásukról, hogy vele tartanak. 10. vers. Bizony, mi veled együtt térünk a te népedhez, és osztozunk a te sorsodban. Ritka példája ez az anyós iránti szeretetnek, és egyben bizonyítéka annak, hogy ő érette Izrael népe iránt is jó érzelemmel voltak. Még Orpa is, aki később visszatért az ő isteneihez, most úgy látszik szilárd elhatározással Naómival akar menni. Az elválás szomorú ceremóniája, a könnyek, melyeket ez alkalom csalt a szemébe, ajkára adták el tiltakozást. De felszínes volt, s nem sokáig tartott. A megalapozott meggyőződés nélküli erős érzelmek általában gyenge elhatározásokat hoznak létre. Naomi igyekszik mindenáron lebeszélni őket a vele való menete erről. Naomi az ő nyomorúságos állapotára hivatkozik. Ha lettek volna még fiai Kánoánban, vagy bármilyen közeli rokonai, akivel összeházasította volna özvegy menyeit, hogy magot támasztasson az elhunytaknak, s megválthassa a családnak idegen tulajdonba került vagyonát, úgy még lehetett volna némi bátorítás számukra, hogy egy betlehembeli nyugodalmas letelepedésben reménykedjenek. Ám de nem voltak fiai. Arra sem gondolhatott, hogy valamely közeli rokon szívesen vállalna a megváltói szerepet, és ezért azzal érvel, hogy neki már sohasem lesznek fiai, akiket felnevelve nekik férjül adhatna, mert túl idős már ahhoz, hogy férjhez menjen. Az ő korához az illik, hogy a meghalásra gondoljon, s a világból elköltözésre készüljön, s nem pedig a házasságra, s új életkezdésre a földön. Aztán, még ha férjhez menne is, gyermekeket már nem szülhetne. De még ha lennének is fiai, arra semmiképp sem gondolhat, hogy a fiatal özvegyek addig várakozzanak, férjhez ne menjenek, míg az ő fiai, akik még meg sem születtek, felnőnek arra a korra, hogy házasságot kössenek. De ez még nem minden. Nem csak, hogy nem állt módjában őket férjhez adni, hanem azt sem tudta, miként tartsa el őket. A legnagyobb szomorúsága elszegényedett állapotában az volt, hogy nem képes tenni értük valamit úgy, ahogy szíve diktálná. Ti érettetek bánkodom inkább, mint sem magamért, most, hogy az Úr keze ellenem fordult. És figyeljük meg itt, úgy látja, hogy a fenyítés személyesen reál lett mérve. Az Úr keze ellenem fordult. Én vagyok a bűnös, az Úrnak velem van perelni valója. Én velem feddőzik az Úr. Én miattam van ez, magamra vállalom. Ez illik mi hozzánk is. Úgy kell mi is szóljunk, amikor nyomorúság alatt vagyunk. Míg ha sokan mások is körülöttünk osztoznak a bajban, mégis nekünk úgy kell meghallanunk a vesszőt, mintha csak ellenünk, s személyesen nekünk szólna. S a fenyítéket nem mások fejére méltónak gondoljuk, hanem szívreljük meg, s vegyük azt magunkra. Aztán figyeljük meg, őként azért a bajért síránkozik, mely menyeire származott ő miatta. Ő volt a vétkes, s íme most ők szenvednek. Főképpen ti érettetek szomorkodom. Egy kegyes lélek inkább kész viselni saját terhét, mint sem azt látni, hogy nyomorúsága másokat is ér. s amiatt mások is bajba kerülnek. Naomi személyesen sokkal könnyebben vállalta a nélkülözést, mint sem menyeit nélkülözni lássa. Ezért hát térjetek vissza, leányaim, mert sajnos nem vagyok képes semmit se tenni értetek. De gondoljuk meg, vajon helyesen cselekedette Naomi, hogy elbátortanította menyeit a vele való meneteltől? Holott, ha magával vitte volna őket, úgy kimentette volna őket a moábiták bálványimádásából, s magával vonta volna őket az Izrael istenébe vetett hit és igaz istentisztelet útján. Kétség nélkül Naomi vágyott ezt tenni. De azt akarta, hogyha vele jönnek, ne az ő rábeszélésére tegyék azt. Akik csak rokonai kedvéért veszik fel a hívő nevet, vagy barátaik rábeszélésére, vagy csupán a közösség vonzása folytán, ezeknek megtérése nem lesz nagy értékű, s nem fog sokáig tartani. Továbbá azt akarta, hogy ha vele tartanak, ezt szabad elhatározásból tegyék, s előbb leülve számolják fel a költségeket, amint kell tegyék mindazok, akik tudatosan felveszik a keresztény hitvallást. Jó, ha előre megmondják a legrosszabbat nekünk. A mi úrunk, üdvözítőnk is így bánt azzal, aki a buzgóság hevében ilyen merész szavakat mondott: Mester, követlek téged valahová mégy. Jöjj, jöjj, szólt Krisztus, de gondold csak meg, kész vagy-e osztozni az én sorsomon? Az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Gondolj bele ebbe, s aztán lásd csak, ha szíved kész-e sorsát összekötni velem. Máté 8:19-20. Így tett Naomi is az ő menyeivel. A komoly megfontolásban megérlelt döntések folyton a szív előtt lebegnek. De a felszínes, elhirtelenkedett megtérések, amilyen hamar megértek, olyan hamar el is rothadnak. Naomi szavai nyomán Orpa könnyennek gondolta magát, s engedett saját romlott hajlamának. Visszatért az ő házába, rokonai közzé, atya házához. Most, amikor hatékony elhívás folytán szinte kijött abból. Mindketten felemelték szavukat, és újra sírni kezdtek, mivel nagyon megérintették őket a Naomi ajkáról jött gyöngéd szavak. Ám de különböző hatást eredményezett bennük. Az Orpa számára halál illata volt halára. A Naomi által feltárt kelemetlenségek, melyekkel számolniuk kell, ha vele együtt Kánaánba tartanak, őt visszaküldték Moáb országába, s számára mint egy mentségként szolgáltak, amiért elpártolt Istentől. De épp ellenkezőleg történt Rútnál. Őt megerősítették Naomi szavai az ő elhatározásában, s Naomi iránti szeretetteljes tagaszkodásában, akinek bölcsessége és jósága által sohasem volt annyira elragadtatva, mint ezen alkalommal. Eként az ő számára életillatja volt. Orpa megcsókolta anyósát, vagyis elérzékenyülten búcsút vett tőle. Örökre elköszönt tőle, lemondva minden szándékról, hogy a jövőben követni őt, mint tette az az ember, aki azt mondta, hogy követi Krisztust, miután eltemeti atyát és anyját, vagy miután búcsút vesz szeretteitől. Az Orpa csókja azt tanúsítja, hogy őszinte vonzalom volt benne Naomi iránt, és nem szívesen vált el tőle. Azonban mégse szerette őt eléggé annyira, hogy érte hazáját elhagyja. Hasonlóképpen sokan vannak, akik értékelik Krisztust, s vonzódnak hozzá, s mégis elesnek az általa szerzett üdvösségtől, mert nem hajlandók szívükben egyéb dolgokat megtagadni ő élette. Szeretik őt, de mégis elhagyják őt. Azért, mert nem szeretik eléggé, hanem más dolgokat jobban szeretnek nála. Így a gazdag ifjú is, ki eltávozott Krisztustól, szomorúan távozott el. Máté 19:22. De Ruth ragaszkodott hozzá. Nem tudni biztosan vajon, amikor elindult otthonról, ez az eltökéltség megvolt-e már a szívében. Valószínű, hogy már korábban eldőlt a szívében, amit tenni akart. Izrael istene és az ő törvényei iránti őszinte ragaszkodásból, amelyről Naomi bölcs oktatása nyomán bizonyos ismerete lehetett. Naomi próbálja Ruthot rávenni a visszamenetelre. Egy további érvként hozva fel az ő sógornőjének példáját. 15. vers. A te sógorasszonyod visszatért az ő népéhez. És ebből következtetve természetesen visszatért az ő isteneihez is. Mert bármit tett is, amíg anyósával együtt élt, most már szinte lehetetlen lesz számára Izrael isteinek bármilyen tiszteletet is adni, amikor visszatér, hogy kámos imádói között éljen. Akik elhagyják a szentek közösségét, és visszatérnek Moáb népéhez, bizonyára szakítanak az Istennel való közösséggel is, és a Moáb báványait fogják felkarolni. Nos, térj vissza te sógornőd után, vagyis, ha valaha visszatérni akarsz, most térj vissza. Ez a te állatotosságodnak a legnagyobb próbája. Állt ki a próbát, s örökre az enyém leszel. Ilyen botránkozások, mint az orpa meghátrálása, szükség, hogy essenek, hogy a tökéletes és őszinte szívűek nyilvánvalókká legyenek, miként Ruthtal is történt ez alkalommal. Ruth pontot tesz a vitára, a legünnepélyesebb vallástétellel, melyben bizonyságot tesz rendíthetetlen elszántságáról, hogy őt, vagyis Naomit soha el nem hagyja, sem hazájába, régi rokonai közé nem fog többé visszatérni. 16-17-es versek. Nincs ennél szebb és bátrabb kijelentés emberi ajkon. Úgy tűnik, más lelkület, más beszéd árad belőle most, miután sógornője eltávozott. És egy példáját látjuk itt annak, ahogyan Isten kegyelme hajlamossá teszi a lelket a jó rész határozott elszánt választására. Vonj magad után, eként engem, s így futni fogok utánad. Anyósa lebeszélése még határozottabbá tette őt. Mint amikor Józsué ezt mondta a népnek, nem szolgálhattok az Úrnak. Azok még nagyobb buzgósággal mondták, de igen, mi az Úrnak szolgálunk. Arra kéri anyósát, hogy ne próbálja többé lebeszélni a vele való menetelről. Ne unszolj, hogy elhagyjalak, sem hogy visszaforduljak tőled, mert a te összes mostani unszolásait sem képesek megingatni azt az elhatározást, melyet a te korábbi tanításaid, bizonyságtételeid munkáltak ki bennem, és ezért kérlek, ne halljam többé azt. Jegyezzük meg, nagy keserűséget és zaklatást jelent azoknak, akik Istenhez és az ő tiszteletéhez ragaszkodnak, ha azzal kísértik és arra kérik, hogy változtassák meg döntésüket. Akik nem akarnak arra gondolni, azok nem akarnak arról hallani sem. Ne unszolj! A széljegyzetben ez olvasható, ne légy ellenem! Jegyezzük meg, ellenségeinknek kell tartsuk azokat, s valóban azok is, akik meggátolni akarnak bennünket a mennyei Kánaánba vivő úton. Rokonaink lehetnek, de barátaink nem, akik lebeszélni és elbátortanítani igyekeznek minket Isten szolgálatától és az Isten tisztelt munkáitól. Aztán Ruth nagyon alapos és egyenes az ő elhatározásában, hogy Naomihoz ragaszkodik, és soha el nem hagyja őt. És úgy szól, mint aki el van kötelezve teljes szívvel Isten és a menny iránt. Annyira szereti Naomit, nem a szépségéért, vagyonáért vagy szellemességéért, mindezek hamar elhervadnak s elmúlnak, hanem annyira szereti őt az ő bölcsességéért, erényeiért, és az Istentől ráárasztott kegyelemért, mely áldások vele maradtak még a mostani szegény és lehangolt állapotában is, hogy elhatározza, el nem válik tőle. Először is vele fog utazni. Ahová te még oda megyek, még ha olyan országba vezetsz is, mit még sohasem láttam, s amelyről gyermekségemtől fogva csak lekicsinylő és rossz véleményt hallottam. Habár távol leszek saját hazámtól, de mégis, ha veled járhatok, minden út gyönyörűséges lesz számomra. Másodszor együtt fog lakni vele. Ahol te megszállsz, ott szállok meg. Legyen az bármilyen jelentéktelen falu, sőt, még akkor is elfogadom, ha nem lesz jobb a Jákob szállásánál, midőn követ helyezett feje alá párnának. Ahol sátorfádat felállítod, ott legyen az enyém is, bárhol legyen is. Harmadszor összeköti élete érdekeit, sorsát az övével. A te néped az én népem. Naomi jelleméből biztosra következtette, hogy az a nagy nemzet bizonyára egy bölcs és értelmes nép. Az ő jó és bölcs anyósa alapján alkotott mindnyájukról ítéletet, és bárhová is ment, hitelt érdemlő záloga, képviselője volt országának, amire kell, hogy igyekezzenek mindazok is, kik vallják, hogy egy jobb hazába tartoznak, vagyis a mennyeibe. És ezért legnagyobb boldogságának fogja azt tartani, ha ő is közéjük tartozhat. A te néped az én népem. Hozzájuk kívánok csatlakozni, alkalmazkodni, s róluk gondoskodni. És negyedszer egyé válik vele az Isten tiszteletben. Ezáltal magát odaszánja neki egész az oltárig. A te Istened az én Istenem. S búcsút mondok Moab minden isteneinek, melyek csak hiába valóságok és hazugságok. Izrael Istenét fogom imádni, az egyedüli élő és igaz Istent. Benne fogok egyedül bízni, csak őt fogom szolgálni, és minden dologban neki fogok engedelmeskedni, mint Uramnak és Királyomnak. Ezt jelenti az Urat elfogadni a mi Istenünknek. S ötödször örömest hal meg Naomi ágyában. Számol azzal, hogy mindkettőjüknek meg kell halniuk, és minden valószínűség szerint előbb Naomi, mint idősebb fog meghalni, s ő elszánja magát arra, hogy abban a házban fog tovább is lakozni, ha csak lehet, míg az ő napjai is betelnek. Kifejezésre juttatja ezáltal azt is, hogy részesedni kíván abban a boldog halálban, melyen Naomi elköltözik. Ugyanazon a helyen kíván ő is meghalni, azt jelezve ezzel, hogy ugyanolyan módon is kíván meghalni, mint ő. Hadd halljak meg én is az igaz Naomi halálával, s legyen az én utolsó napom olyan, mint az övé. S hatodszor azt kívánja, hogy ő is a Naomi sírjába legyen temetve, s csontjait az övé mellé helyezzék. Ott temessenek el engem. Nem arra vágyott, hogy kihűlt tetemét Moab országába vigyék, annak jeléül, hogy szívében maradt még vonzalom szülőföldje iránt. Hanem, mivel Naomival a lelke összefort, azt óhajtja, hogy poraik is egyesüljenek. Abban a reményben, hogy együtt fognak fel is támadni, és együtt lesznek örökké a más világon. Naomihoz való ragaszkodása elszántságát egy ünnepélyes esküvel erősíti meg. Úgy tegyen velem az Úr akármit. Ez egy ősi forma volt, mely által elkötelezték az emberek magukat valamire, mint egy átok alatt. Hogy csak a halál választ el engem tőled. Egy megerősítésű szolgáló eskü vetett véget ennek a vitának, és egyúttal visszavonhatatlanná tette elkötelezettségét, hogy sohasem fog elpártolni attól a jó úttól, melyet most választott. Elsősorban kifejezi ezzel azt, hogy a halál el fogja választani őket egy időre. Azt megígérhette, hogy ugyanott fog meghalni, és ugyanoda fogja temettetni magát, mint Naomi, de azt nem mondhatta, hogy vele együtt, egyszerre, egy időben fog meghalni. Jegyezzük meg, a halál elválasztja azokat, kiket semmi más nem képes elválasztani. A halál órája az elválás óráját jelenti. S így kell rejá gondolnunk, s így kell rejá készülnünk. Másodszorban eltökélte szívében, hogy semmi más nem válaszza el őket. Semmiféle kedveskedés az ő saját családja és népe részéről. Semmiféle kecsegtető jólét, bőség közöttük. Semmiféle elkettelentő tapasztalat Izrael népe részéről. Sem a szegénységtől és gyalázattól való félelem, minek esetleg része lesz. Nem, sohasem hagylak el téged. Nos, példaképe ez az Isten és az igaz vallás iránti erőteljes elkötelezettségnek, megtérésnek. Ilyen tántoríthatatlanoknak kell nekünk is lennünk. Az Urat, ami Istenünké kell tegyük. Ez az Isten az én Istenem örökké, ő vezet mind halálig. Engedelmes hitáltal magamévá tettem őt. Amikor Istent, ami Istenünké tesszük, ugyanakkor az ő népét is a mi népünké kell, hogy tegyük. Minden helyzetben azonosulnunk kell vele. Még ha szegény, megvetett nép lenne is, de ha az ő népe, úgy a miénk is kell legyen. Ha osztályrészt vállaltunk közöttük, úgy készekkel legyünk sors közösséget is vállalni velük, bármilyen bánásmódban részesülnének is. Alá kell vessük magunkat ugyannak az igának, s húznunk kell azt hűségesen. Fel kell vegyük ugyanazt a keresztet, örömmel hordozva azt. Mennünk kell, ahová Isten vezéli útunkat, még ha számkivetésbe is vinne bennünket. S ott kell megszállnunk, ahol ő készít nekünk szállást, még ha börtön lenne is az a hely. Ott kell meghalnunk, hol ő akarja halálunkat. S tudnunk kell, hogy csontjainkat az igazak sírjába helyezi, kik bementek a békességbe, s nyugosznak ágyaikon, még ha közös sírban vannak, ismeretlenül eltemetve. Teljes elhatározással el kell szánjuk magunkat a kitartásra és áldatosságra, s ebben a vonatkozásban Krisztushoz való ragaszkodásunk erősebb kell, hogy legyen, mint Ruté volt Naomi iránt. Ő szilárd elhatározásra azt mondta, semmi más, csak a halál választhatja el őket egymástól. De mi oly elszántak kell legyünk, hogy a halál se tántorítson el bennünket Krisztus iránti kötelességünktől. S akkor bizonyosak lehetünk, hogy még a halál sem szakíthat el bennünket a Krisztusban való boldogságtól. Lelkünket szent fogadástétellel és esküvel az Úrhoz kell kötnünk, sohasem törve meg kegyes elhatározásunkat. Aki őszintén odaszánja magát az Úrnak, az nem ingadozik bizonytalanul. Naomi ezáltal elhallgattatott. Mikor látá, hogy Ruth erősködik vala vele menni, és ő épp ezt kívánta elérni menyénél, mindazzal, amit eddig néki szólott, hogy őt szilárd elhatározásúvá tegye a vele való menetelben, amikor látta, hogy elérte célját, megelégedett, s nem szól a néki többet. Hisz nem kívánhatott többet ez ünnepélyes tiltakozásnál, melyet Ruth épp most tett. Figyeld meg, miként némítja el a kísértést az elhatározás ereje. Akik határozatlanok, s a vallás útjain eltökélt szív nélkül járnak, azok a kísértőt kísértik, s olyanok, mint egy félig nyitva hagyott ajtó, mely hívogatja a tolvajt. De az eltökélt döntés bereteszeli az ajtót, ellene áll az ördögnek, s futásra kényszeríti őt. A kárdai szöveg a következőképpen adja elénk Naomi és Ruth közötti jelenetet, vitát. Ruth azt mondja, ne unszolj, hogy elhagyjalak, mert prozelita fogok lenni. Naomi ezt mondta, nekünk meg van parancsolva a szombatnapok és ünnepnapok megtartása, melyeken nem szabad 2000 singnél egy szombatnapi járóföldnél többet utaznunk. Rendben van, szólt Ruth, ahova te még oda megyek. Naomi ekkor ezt mondta, nekünk parancsolat által tiltva van, hogy pogányokhoz térjünk be éjszakai szállásra. Rendben, szólt Ruth, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Naomi így folytatta, nekünk 613 parancsot kell megtartanunk. Nem baj, mondja Ruth, amit a te néped megtart, azt én is megtartom, mert néped az én Istenem. Naomi erre így szólt, nekünk tiltva van idegen isteneket imádni. Rendben, szólt Ruth, a te Istened az én Istenem. Naomi ekkor ezt mondta, mi nálunk négyféle halálbüntetést alkalmaznak a gonosztevőkre, megkövezést, megégetést, megfojtást, s kardére hányást. Nos, szólt Ruth, ahol te meghalsz, ott halok meg. Mi nálunk sírokba temetkeznek, mondta Naomi. és ott temessenek el engem, mondta Ruth. Következnek a rész utolsó versei, Ruth első rész 19-22-ig terjedő versek. Naomi fogadtatása Betlehemben. És menének mind a ketten, míg len Betlehembe érkezének. És lőn, amikor Betlehembe érkezének, megmozdult az egész város miattuk, és mondták, nem, de nem Naomi ez. És mondanékik, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagy keserűséggel illetett engem a mindenható. Többet magammal mentem el, és elárultan hozott vissza engemet az Úr. Miért hívnátok hát engem Naominak, holott az Úr ellenem fordult, s a mindenható nyomorúsággal illetett engemet? Így tért vissza Naomi, s fele a Moábita Rút, az ő menye, aki hazatért Moáb mezejéről. Megérkezének pedig Betlehembe az árpa-aratás kezdetén. Magyarázat. Naomi és Ruth hosszas utazás után, s feltételezhetjük, hogy az utazás fáradalmait némileg enyhítették Naomi jó tanácsai, oktatásai, melyeket a megtérő prozelitának adott, valamint az az áldott beszélgetés, melyet együtt folytattak, végül megérkeznek Betlehembe, s nagyon alkalmas, jó időben érkeztek meg, az árpa-aratás kezdetén, melyet legelőször szoktak aratni, s ezt követi a buzaratás. Most Naomi személynek látásával is meggyőződhetett azon hír igaz voltáról, mit Moáb országában hallott, hogy az Úr meglátogatta az ő népét, és adott nekik kenyeret. És Ruthnak is alkalma volt látni e jó földet annak legjobb állapotában. És most lehetőségük volt gyűjteni, szedegetni, gondoskodni télire. Ami időnk Isten kezében van, úgy az események, mint azoknak megállapított időzítései. Említés van téve itt, első fejezet, a helybeliek megmozdulásáról ezen alkalommal. 19. vers. Az egész város megmozdult miattuk. Régi ismerősei Naomi köré gyűltek, érdeklődtek, hogy léte felül, s örömmel üdvözölték őt ismét Betlehemben. Vagy talán megmozdultak miatta, attól félve, nehogy a város terhére váljék. Annyira szegényes, elesett állapotban volt. Ebből nyilván kitűnik, hogy korábbi életében tiszteletnek örvendett közöttük, hisz másként nem tanúsítottak volna így nagy figyelmet iránta. Ha azok, kik magas és virágzó állapotban voltak, elesnek, szegénységbe vagy gyalázatba hullnak, bukásuk nagy feltűnést kelt. És azt mondták, ez Naomi? A város asszonyai tették fel a kérdést, mert a kifejezés nőneműen található. Akikkel korábban nekik közösségben volt, nagyon meglepődtek, most ilyen állapotban látva őt. Annyira megtört és megváltozott az átélt nyomorúságok alatt, hogy alig akartak hinni szemeiknek. Nem mertek arra gondolni, hogy ez ugyanaz a személy, akit korábban oly szépnek, üdének és vidámnak ismertek. Ez Naomi. Annyira más a rózsa, ha elhervadt, összehasonlíthatatlan a bimbóból kifeslő virággal. Ó, mi nyomorultul nézett ki Naomi most, ahhoz képest, amilyen volt a virágzó állapotában. Ha valaki megvetőleg tette fel a kérdést, fedve őt nyomorúságai miatt, ez az az asszony, ki nem elégedett meg sorsával, honfitársaihoz hasonlóan, hanem elkívánt barangolni idegen országba? Nézzétek, mit nyert ezáltal! Úgy nagyon aljas és barbár lelkületről tett az ilyen tanúságot. Nincs annál barbárabb dolog, mint diadallal örvendezni mások bukása felett. Ám de feltételezhetjük, hogy a többség együttérzéssel és szánalommal kérdezte ezt. Ez ő, aki oly bőségben gazdagon élt, kinek kiváló háza volt, s oly bőven adakozott a szegényeknek. Hogy elhomályosodott az arany? Akik látták egykor az első templom dicsőségét, sírtak, amikor a másodiknak alacsonyságát szemlélték. És itt is így történt. Jegyezzük meg, a nyomorúságok nagy és meglepő változásokat eredményeznek rövid idő alatt. amikor látjuk, hogyan változtatja meg az embereket a betegség és az öregkor, megváltoztatva ábrázatjukat és kedélyüket, mi is elgondolhatjuk, amit a betlehemiek mondtak. Ez Naomi. Az embernek nem jön, hogy higgye, hogy ugyanaz a személy. Isten az ő kegyelme által tegyen minket készé minden ilyen változásra, és különösen a nagy elváltozásra. Második fejezet. Említés van itt téve Naomi megadással teljes lelki állapotáról. Ha némelyek vették őt szegény sorsa miatt, nem támadt ellenük, amint tette volna, ha szegénysége mögött büszkeség lett volna szívében. Ám de nagy, kegyes türelemmel viselte ezt, s nyomorúságának egyéb keserű következményeit. Ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának. Naomi azt jelenti, kedves vagy gyönyörűséges. Ám de az én kedves dolgaim mind elvesztek. Nevezetek hát Márának, keserűnek vagy keserűségnek, mert most már szomorú lelkű asszony vagyok én. Eként igyekszik gondolkozását helyzetéhez igazítani, amit nekünk is mindannyiunknak meg kell tennünk, valahányszor állapotunk nem mindenben egyezik tetszésünkkel. Figyeljük meg állapotának megváltozását, s hogy miként fejezi ezt ki, kegyes tisztelettel szólva az isteni gondviselésről, anélkül, hogy egyetlen keserű panaszt vagy zugolódást hallatott volna. Nagyon szomorú és lehangoló változás volt. Többet magával, semmi nélkül se szűkölködve ment el. Így vélekedett, amikor férje és fiai vele voltak. Ebben a világban vigaszunknak, jólétünknek nagy része közeli, kedvező kapcsolatainkból fakad. De most üresen elárultan tér haza, özvegyen és gyermektelenül, s talán javait is eladogatta, s mindabból, mit magával egykor elvitt, nem hozott vissza egyebet, csak a rajta levő ruhát. Ennyire bizonytalan mindaz, amit a teremtett dolgokban való bőségnek nevezünk. 1 Sámuel 2:5. Sőt, még a bőségnek gazdagságában élve is juthatunk szorultságba. De van oly bőség, egy lelki és isteni gazdagság, mely soha el nem hagy minket, egy jó rész, mely el nem vétetik azoktól, akik megnyerték. Elismeri Isten kezét, az ő mindenható kezét nyomorúságában. Az Úr az, aki elárultan hozott engem vissza, a mindenható az, aki sújtott engemet. Jegyezzük meg, semmi sem tud nagyobb megnyugvást és elégtételt adni a nyomorúságok alatt szenvedő kegyes szívnek, mint annak a megfontolása, hogy Isten keze van a dologban. Ő az Úr. 1 Sámuel 3:18. Jób 1:21. Különösen annak megfontolása, hogy aki sújt bennünket, él Saddai, a mindenható Isten, akivel perelni esztelenség, s aki előtt meghajolni kötelességünk és jó érdekünk. Ez az a név, melyel Isten szövetségre lépett népével. Én a mindenható Isten vagyok, mindenre elégséges Isten. 1 Mózes 17:1. Amikor csapást mér ránk, a szövetség isteneként teszi azt, és az ő mindenre elégséges volta, támaszunk és vigaszunk lehet bármilyen nyomorúságunkban. Ő, aki megvonja tőlünk a teremtményeket, tudja a módját, miként töltsön be minket önmagával. Nagyon érzékenyen beszél, a nyomorúságoknak mély hatása alatt. Nagy keserűséggel illetett engem. A nyomorúság pohara keserű pohár, s még az is, mely később az igazságnak békességes gyümölcsével fizet, jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Zsidók 12.11. Jób így panaszkodik, sok keserűséget szabtál rejám. Jób 13.26. Elismeri, hogy Istentől jött a nyomorúság, mint egy fenyítésként. Ellenem fordult az Úr keze. Jegyezzük meg, amikor Isten fenyít bennünket, keze ellenünk fordul, és harcol ellenünk. Jób 17. Jelezve azt, hogy nem tetszik neki viselkedésünk. Isten minden veszélynek van egy szava, mely ellenünk tanúskodik. Aztán figyeljük meg lelkének ráhangolódását erre a változásra. Ne hívjatok engem Naominak, mert nem vagyok többé szép, sem magam számára, sem barátaimnak, hanem nevezetek engem Márának. Ez a név sokkal jobban illik az én jelenlegi állapotomhoz. Sokan, akik megalázott, lesújtott állapotban vannak, mégis nagyra tartják magukat, és szeretik, hogy a korábban élvezett tisztességnek üres neveivel és színeivel szólítsák meg őket. Naomi nem tett így. Alázatos lelkülettel nem kívánt dicső nevet lesújtott állapotában. Ha Isten keservesen bánt vele, úgy Isten bánás módjához szabja magát, és készséggel fogadja, ha Márának, keserűnek hívják. Jegyezzük meg, az illik hozzánk, hogy szívünket megalázzuk Isten sújtó gondviselése alatt. Amikor helyzetünk mélyre kerül, lelkünket is meg kell aláznunk, s a nyomorúságok akkor szenteltetnek meg számunkra, amikor így meghajlunk Isten előtt. Mert nem maga a nyomorúság, hanem a helyesen elhordozott nyomorúság az, ami javunkra válik. Szenekának van egy mondása, oly sok szerencsétlenség kárba veszett rajtatok, ha mégsem tanultátok meg, miként kell szenvedni. És Isten igéje mondja, a háborúság békességes tűrést nemz. Vége az első rész magyarázatának.